kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Lehel István háziorvos a beszélgető társam, akiről egy ferences szerzetestől hallottam, Radics Dávid atyától. Dávid atya Kárpátalján szolgált több éven át, most Esztergomban a ferences gimnázium egyik tanára, az ő egyik diákjának édesapja Lehel István. István szabad idejének tetemes részét áldozza arra, hogy időről időre Kárpátaljára menjen segíteni. Mit jelent ez, kedves doktor úr? Mióta, milyen időközönként, és mit tud, mit szeretne ott tenni?
Hát nem tudom, hogy magamról túl sokat nem akarok mondani, 58 éves orvos vagyok, 7 gyerekes családapa, és most már 2 unokám is van. Piarista gimnáziumban érettségiztem, és ahogy itt a bevezetőben elhangzott, a legkisebb fiam jár most a Esztergomi Ferences gimnáziumba, most kezdi majd a 8. évet, és hát prefektusa valóban Radics Dávid atya, aki az elsők között volt, aki még Paskai László bíboros úr indítatására, ugye Kárpátaljára ment 1989-be, tehát az úttörők között volt a mostani püspök úrral, Majnak Antallal, és úgy tudom, hogy Zagykó László volt a 3. Hát a mostani tevékenységemről, erről a segítésről kicsit vissza kell menni az időbe, meg a hátterét megvilágítani. Tulajdonképpen az én fejemben már évek óta fogalmazódott a gondolat, hogy ugye gyakran vannak ezek a templomi gyűjtések különböző célokra. Vannak az állandó gyűjtések, ami minden évben ugyanaz, és akkor időközönként megszorult, bajba jutott embereknek, kisebb-nagyobb társadalmi közösségeknek a megsegítésére van. Sokak előtt ismert, hogy milyenek voltak, talán a legismertebb nem olyan régen volt haiti földrengés.
Cunami volt előtte, tehát voltak, sajnos vannak ilyenek.
Igen, de hát magyarországi gyűjtések is voltak, akár árvíznek, most nem akarok sokkal többet felsorolni. Tehát ezek kapcsán megfogalmazódott bennem, hogy szép dolog, hogy ilyenkor segítünk, de vajon mire elég ez a segítség? Tehát ez egy egyszeri gyűjtés, és akkor azt elosztják, mire elég az, és valóban megnyugtathatjuk el a lelkiismeretünket, hogy mi jó keresztény módjára hát segítünk a bajba jutott embereknek. És arra jutottam, hogy hát ezek morzsák, amiket adunk, és nem csak a mi szempontunkból, mert valóban a fölöslegnek a igen kis részét adjuk csak. Másrészt, akiknek jut, az nyilvánvaló segítség, de hát egy nagyon picike és rövid ideig tartó, akárcsak ha utána nézünk a haiti földrengésnek, 100 milliós nagyságrendben ment forintba Magyarországról a gyűjtés, hogy az vajon mire volt elegendő, tehát aki megnyugtatta a lelkiismeretet, utána nézette, hogy ez mire volt elég.
Hát nagyon nehéz utána nézni, szinte lehetetlen a magánember számára.
Hát nem egészen lehetetlen, az internet korában én utána néztem. 2-3 évvel a földrengés után még 100 000-ek éltek sátrakban, elképesztő körülmények között, mert hogy az épületek 60%-a összedőlt. Egyébként is a világ 10 legszegényebb országa közé tartozott előtte is, és őket érte ez a hatalmas pusztítás. Tehát mindenféle, a legelemibb feltételek sem adottak még 3 évvel a földrengés után sem. De ha belegondolunk abba, amikor itt Magyarországon állandóan panaszkodunk, és sírunk, hogy mi milyen nehéz körülmények között élünk, bezzeg csak a szomszédos Ausztriában, Németországban, 4-5-szörös bérekből, hát ott lehet aztán tényleg emberhez méltó körülmények között, de hát mi itt valami elképesztően rossz helyzetben vagyunk, akkor azért az emberek nem gondolnak bele, hogy ma több mint 7 milliárd ember él a Földön, ennek több mint 2/3 a szegénységben él. Szegénységben még lehet, boldogan lehet élni, de ennek a több mint 7 milliárdnak a több mint a fele az nyomorban él. A nyomor az egészen más kategória, tehát a nyomor az nem csak testileg, hanem lelkileg is megnyomorítja az embert. A nyomor az azt jelenti, hogy a legalapvetőbb feltételek közül egy vagy több hiányzik, tehát vagy nem tud elegendőt enni, inni, nem tud ruházkodni, és nincs fedél a feje fölött. A ma velünk élő embereknek a több mint a fele ebben a rettenetes nyomorban él. Csak mi ezt nem akarjuk látni, pedig minden lehetőségünk megvan rá, mert már a világ minden szegletébe beleláthatunk, ha akarunk. Csak egyszerűen a hírek dömpingje már olyan nagy, hogy ez nem éri el az inger küszöbünket nap mint nap, pedig ha belegondolunk, minden évben több mint 6 millió gyerek éhen hal. Ebben nincsenek benne azok, akik azért halnak meg, mert nem kaptak védőoltást, meg egyéb betegségek, pusztán azért, mert nem kaptak elég, nem volt megfelelő élelmezésük. Több mint 6 millió a gyerek, aki éhen hal.
De az ön inger küszöbét úgy látom elérte.
Igen, az egyházközségben, ahol élek, én Biatorbágyon élek, és a Torbágyi Egyházközség tagja vagyok, ott már korábban is plébánossal többekkel beszéltünk erről, hogy azért, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak névileg legyünk keresztények, meg templomba járó magunkat, lelkiismeretünket megnyugtató emberek, akkor valahol tennünk kellene. Nyilván az egész világot nem tudjuk megetetni, nem tudunk hatalmas segítő akciókat indítani, de valamit, ami a mi teherbírásunknak megfelelő, azt megtehetnénk. Ha mindenki, vagy mások is, mondjuk akik magukat kereszténynek gondolják, ezt megtennék, akkor nem lennének éhező emberek legalább. Nem mondom, hogy mindenki jó módban élne, de éhező emberek nem lennének. És a mostani kárpátaljai segítéshez a lökést az adta, amikor a Magyar Katolikus Egyház meghirdette az országos gyűjtést március 15-ére ez évben. Tehát minden katolikus templomban erre gyűjtöttünk. És akkor újra a plébánossal leültem, és elmondtam neki, hogy hát most itt lenne az alkalom, mert korábban szóba került már, tehát jól működő segítő akciókhoz például Böjte Csaba testvér ismert árvamentése és nagyon sokrétű hát ilyen tevékenységéhez is be lehet állni. Csak hála Istennek őt már elég sok helyről sokan segítik. Nem mondom, hogy nem kellene el ott is még több, de kapóra jött a Kárpátalja, már csak azért is, mert akinek füle van, azért előtte hallhatta, olvashatta, hogy a Kárpátalja, ami Magyarországnak mindig is a legszegényebb részei közé tartozott, tehát 100 éve is. Most valóban drámai körülmények közé kerültek az ott élő emberek, mert eddig még valahogy szegénységben meg tudtak élni, de most oly mértékben beindult az infláció, és közben a nyugdíjak értéke, tehát a nyugdíjak nominál értéke nem változott, magyarul a vásárlóérték drámaian csökkent. És sorra jöttek a vészjelzések Kárpátaljáról. Hát persze ehhez is az embernek kell, hogy legyen füle és szeme, mert egyébként a sok híráradatban hát ez elvész, és nem biztos, hogy megérinti az ember lelkét. De ha így keresi az ember a híreket, akkor megtalálja. A lényeg az, hogy azzal kerestem meg a plébános urat, hogy próbáljuk meg ne csak egyszer adni Kárpátaljának, mert a szép dolog, hogy össze fog jönni mondjuk nálunk több százezer forint, ami össze is jött közel 500 000 az egyszeri gyűjtésből, de az megint csak egyszer kiosztják, és akkor utána az embereknek a nyomorúsága az ott marad. Sőt, valószínűleg még rosszabb lesz, ha előre nézünk, mert háborús helyzet van, ahogy mindenki tudja, a gazdasági helyzet katasztrofális, még a háború nélkül is, de az még az inkább azzá teszi. Tehát nem sokra lesz elég az a gyűjtés, ami tudomásom szerint most is 100 milliós nagyságrendű lett, tehát több mint 100 millió. Szép összeg így első hallásra, de hamar el fog fogyni. Hogy vállaljunk föl, mi, mint egy keresztény katolikus közösség, plébánia közösség, vállaljunk föl ott egy közösséget, és mindig a közösségben van az erő, támogassuk őket. Hát plébános úr egy kicsit szkeptikus volt az elején, bár nagyon lelkes plébános, de hát nyilván vannak rossz tapasztalatai, de azt mondtam, hogy próbáljuk meg, hát legfeljebb kicsit csalódunk megint, de ha nem próbáljuk meg, akkor nem tudjuk. És végül is az lett belőle, hogy március 8-án kiálltunk, hát végül is azt mondta a plébános úr, hogy az én ötletem, akkor a Szent Misén álljak én ki vele, a hívek elé, hogy gondoljanak bele, és akkor sok mindenről beszéltem, többek között erről is, hogy amikor annyit panaszkodunk, akkor nehogy azt higgyük, hogy mi olyan rossz helyzetben vagyunk, mert mi királyi módon élünk az emberek többségéhez viszonyítva. az emberiségnek egy 10%-a valóban jó módban él. Tehát nem biztos, hogy az a mértékadó. Tehát ilyeneket mondtam, és hogy gondolkozzanak rajta egy hétig, és ki az, aki vállalná azt, hogy tartósan. Én nem mondtam dátumot, azóta sincs meghatározva, hogy meddig, de mondjuk nem egy-két alkalommal, minden hónapban kiszámíthatóan egy felajánlott összeggel támogatná egy kiválasztott ottani közösséget. Nem tűztem ki én magam sem semmiféle célt, hogy hát mennyi jöhet be, vagy hányan mozdulnak meg. Így aztán nagyon nagy volt a pozitív csalódás, úgymond. Tényleg nem várt módon mozdultak meg az emberek, ami annyit jelent, hogy nálunk körülbelül olyan 320 körül van a rendszeresen templomba járók száma. Tehát vasárnaponként, ez gyerekekkel együtt minden estől. És egy hét múlva kellett ugye jelentkezni ilyen jelentkezési íveken, hogy kik azok, akik vállalnák ezt. És kiderült, hogy a templomba járóknak a kétharmada föliratkozott erre. Akkor még nem volt szó arról, hogy milyen összeggel, de ez, én úgy gondolom, hogy ez minden várakozáson felüli volt. Mondom, én nem tűztem ki célt, hogy most mennyi legyen. Mondjuk egy minimális összeget biztos, mert ha mondjuk 200 ezer forintnál kevesebb lett volna egy hónapra az összegyűjtött pénz, akkor nem álltunk volna ki oda, hogy mi itt vagyunk egy közösség, és van 160 ezer forintunk, ennyit tudunk adni havonta. Bár tudok olyan önkormányzatokat, akik verik a mellüket, hogy mint önkormányzat milliárdos költségvetésükből 150 ezer forintot havonta eljuttatnak valamelyik kárpátaljai községbe. Én úgy gondolom, hogy mi egy kis közösségként ilyen összeggel én nem álltam volna ki. Utána még egy hét volt, amikor újra összehívtuk azokat, akik már föliratkoztak, és akkor hát megint beszéltem több mindenről, ami talán megérintette a lelküket. Megjegyzem, én nem vagyok egy olyan ember, aki szeretek kiállni a közösség elé, sőt, nagyon sokszor nagyon zavar engem. Az, hogy én ezt el tudtam mondani, az nem az én érdemem. Egész biztos vagyok, hogy a Szentlélek, tehát ha valami jót tudtam mondani, és az eljutott az emberek szívéhez, és megérintette őket, az a Szentlélek műve volt, és ezt éreztem is. Mindenki szabadon meghatározhatta, még csak irányösszeget sem mondtam, hogy havonta a családi költségvetésből mennyit hajlandó erre a célra rendszeresen felajánlani. Hát 68 család, az 230 valahány embert jelent, több mint 700 ezer forintot ad minden hónapban.
És a bevezető alkalmakkor volt már egy terv, hogy mely település és milyen jellegű segítség, vagy pedig ez utána került napirendre?
Hát nem volt. Először, tehát én addig nem akartam sehova mozdulni.
Abban a kereteket, az anyagi keretet nem láthatja, ugye?
Hát amíg nem látom, hogy egyáltalán megmozdulnak-e az emberek, mert én nem gondoltam még azt sem, hogy fele ennyien megmozdulnak, vagy fele ekkora összeggel. Miután ez ilyen örvendetesen alakult, akkor kezdtem el gondolkodni. Persze volt már gondolatom, és így kerül a képbe Radics Dávid atya, mert hogy a fiamnak a prefektusa Esztergomba.
Igen, és a terepismeret onnan van. Hát
és tudtam róla, hogy ő volt az első, és azóta sem felejtette el, és utána kerestem meg őt, hogy Dávid atya, mi ezt akarjuk, ajánlj nekünk. És akkor kerestem meg, amikor az összeg nem volt tudott, hanem csak az, hogy hát ez beindul. És akkor ő Fekete Ardót ajánlotta, ahol ő korábban tevékenykedett, azt hiszem 3 évig. Többek között ott is, mert több faluja volt. És amikor kiderült...
Jártam vele Nevetlen faluba, ebben a Fekete Ardóban, azt hiszem, nem.
ez mellette van, közvetlen mellette. Amikor kiderült, hogy ilyen szép összegről van szó, akkor láttuk, hogy ez egy falunak úgymond sok. És akkor jött, hogy hát hála Istennek akkor három falut is fölvállalhatunk, és akkor Fekete-Ardó mellett jött Nevetlen falu és Aklihegy. Hát talán annyit, hogy ezek egészen közel vannak a határhoz, bár ez a mostani Románia felé eső, bár ott a háromszögbe közel a magyar, román és az ukrán hármas határ közelében közvetlen Nevetlen falu például teljesen határtelepülés, Fekete-Ardó és Aklihegy 10 kilométeres körzetükben vannak. És akkor megkerestem Dávid atyát, aki közvetített a most ott nagyszőlősi rendházban szolgálatot teljesítő ferences társai felé, és hát különösen Hajas Ámosz atya felé, aki
most... Aki az utódja Dávid atyának ezekben hát a falvakban, ugye?
Többek között ott többen is megfordultak.
De mostani utódja.
Mostani, igen, tehát most 4-5 éve, lehet, hogy már 5. éve ő látja el, tehát ő a plébános, illetve hát adminisztrátorként a többi településen. És hát először levelezés útján, azután személyesen is elmentem, és hát a nagyszőlősi rendházban volt az első találkozás. Még annyit azért, hogy Biatorbágyon él, és ebben a Torbágyi Egyházközségben, hát az egyházközség tagja Kacsó András, aki ferenceseket ismerik.
Igen, mert Kárpátaljai Ferences missziónak, alapítványnak a vezetője, ugye?
Igen, igen, nagyon régóta a kuratórium tagja, és most már több mint 10 éve a kuratórium elnöke. Én ezt tudtam róla. Hát ő is nagy örömmel vette, amikor én nem beszéltem róla, vagy neki erről előre, de amikor meghallotta, nagy örömmel jött be. És hát őt megkértem, mivel nagy helyismerettel rendelkezik, hogy először jöjjön el velem. Meglepetésként érte azért a ferences atyákat is. Ugye most hárman vannak, nem sokkal előtte még 4 voltak, de hárman vannak. Ugye a rendháznak a házfőnöke, ugye Magyar Gergely atya, aki nem sokkal előtte még 11 éven keresztül volt a tartományfőnök. Őket is meglepetésként érte, és ugye nem volt gyakorlatuk arra, hogy lássanak hozzá, hogy ezt úgy osszák el, hogy a legmegfelelőbb helyre jusson. Még visszatérve egy kicsit, amikor én meghirdettem ezt, akkor világossá tettem, hogy ez nem iskolatanszerekre, nem bútorra, nem egyébre, csak 3 dologra: élelemre, gyógyszerre és a gázszámla vagy a tűzifa kifizetésére. Tehát tényleg a legalapvetőbb, aki azt sem tudja, vagy nagyon nagy nehezére esik kifizetni, hogy azokat segítsük. Vannak egyéb segítségek is, tehát ne úgy azt higgyük, hogy mi vagyunk az elsők, akik ottan segítünk. Nagyon sok helyről sokféle segítség. Arról nem tudok, hogy ilyen lenne, hogy egy egyházközség ottani közösségeket így fölvállalt volna. Ha van, akkor csak örülök neki, és én nem akarom a dicsőséget magunknak.
Tehát, ha jól értem, márciusban több alkalom eredményeként megszületett ez a felajánlás, azóta is tartják magukat ehhez a helybeliek, összejön az összeg, és ezt eljutatják a kárpátaljai nagyszőlősi ferences misszióhoz, és ők az önök által megadott szempontok szerint igyekeznek hasznosítani ezt az összeget. Tehát ebből áll a projekt?
Ez így van. Én először áprilisban volt ez az első alkalom, és bevallom, előtte én nem jártam Kárpátalján, tehát nekem új volt minden. De áprilisban voltam először, éppen arra a hétvégére esett az Isten irgalmasság vasárnapja, ami külön egy nem véletlen valószínűleg, hogy akkor tudtam ott lenni. És azóta én minden hónapban megyek. Lehetne ezt másképp is, hogy eljuttatni a pénzt, hogy én most havonta megyek, annak az az oka, hogy első alkalommal, amikor ott nagyszőlősön elég hosszan beszélgettünk a ferences atyákkal, és többek között a Magyar Gergely atyával, hát akkor ő mondta, hogy ez nagyon szép dolog, és valóban nagy szükség van rá, de hát nagyon nagy szükség lenne, és nagyon rossz a helyzet egészségügyi területen. Miután tudta, hogy én orvos vagyok, tehát erről beszélt. És hát elég sokat tudott már ő személyes tapasztalatok alapján is mondani. A lényeg talán, hogy a legalapvetőbb, hogy amit mi természetesnek veszünk itt Magyarországon, és állandóan szidunk egyébként, az egészségügyi ellátórendszer, ami ugye azt jelenti, hogy ha nem is ingyenes az egészségügy nálunk, de társadalombiztosítási alapon működik. Tehát nem kell nekünk megfizetni a műtétek árát, a kezelések árát, ezek gyakorlatilag ingyenesek. A gyógyszernél is hatalmas támogatások vannak a rendszeresen szedett gyógyszerekre, tehát működik az úgynevezett TB támogatási rendszer.
Ott azonban ez nem így van.
Ott azonban azt lehet mondani, hogy egyáltalán nincs ilyen. Tehát egészen minimális dolgokra nem kell fizetni, minden mást teljes áron ki kell fizetni azoknak az embereknek, akik, és ez nem túlzás, tehát nehogy azt higgyük, hogy megjelentek hírek a sajtóban, hogy egy nyugdíjas 1000-1200 grivnyát kap egy hónapban, ami körülbelül 14 ezer forintnak felel meg. 14 ezer forint.
Ez döbbenetes összeg. Magyar Gergely beszélt nekem az ottani egészségügyi helyzetről egy korábbi alkalommal, és a kórházban tett látogatását is igen szemléletesen mesélte el, hogy micsoda rettenetes viszonyok vannak ott. Mit tud csinálni, mint orvos, magyar orvos, akinek családja, gyerekei vannak, és hát a szabadidő a legdrágább.
Igen, hát most a legutóbbira csak hadd reagáljak, tehát mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Tudjuk, hogy leterheltek vagyunk, ezer felé kell helytállnunk, különösen, hogyha az embernek még több gyereke is van. Ennek ellenére, még egyszer mondom, mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Az orvosi rész, hát ez engem szíven ütött, és olyan értelemben, hogy ott motoszkált bennem attól kezdve, és ugye elég hosszú a hazafelé vezető út, a határon is kell várakozni, és egyfolytában ez járt az eszembe, hogy hát akkor azon felül, hogy mi, mint közösség segítünk három falut, és elég számottevő pénzzel, mint orvos, most már én nem térhetek ki az elő, hogyha tudok róla, hogy milyen szörnyűséges viszonyok vannak, akkor hát mit tehetnék én? Ugye még visszatérve, hogy nincs társadalombiztosítási rendszer, az emberek a gyógyszereket, tehát ami nálunk természetes, hát legalábbis
sokaknak. Magától értetődőnek tűnik.
Igen, hogyha valakinek olyan krónikus betegsége van, annak állandóan kell szedni a gyógyszert, az ott nem megy. Tehát egy magas vérnyomásos beteg szed ideig, óráig gyógyszert, akkor lemegy a vérnyomása, és nem szedi. Vagy azért, mert nincs olyan egészségtudatos gondolkodás, de legfőképpen azért, mert nem tudja megfizetni. Szintén Gergely atya mesélte, hogy ott a gyógyszertárakba úgy megy be a beteg, vagy a hozzátartozó, hogy akkor viszi a listát, hogy milyen gyógyszerek kellenének, na de nem egy-egy dobozza mindegyikből, hanem amennyire van pénze. Ha az egyikből 10 darabot kér, a másikból 5-öt, a harmadikból x darabot, megbontva a dobozokat, mert annyit tud kifizetni. Holott egész hónapra kellene neki az ellátás. Másrészt gyógyszer végül is van, majdnem, hogy minden gyógyszert meg lehet kapni. Nem kell rá recept, tehát nekem ez megdöbbentő volt, hogy a patikába bemegy az ember, bárki emberfia, és a gyógyszereknek a több mint 90%-át egy sajtpapírra fölírva megkapja, de nincs rá semmiféle támogatás. Tehát annyi, mint hogyha itt nálunk fizetünk egy vérnyomás gyógyszerért mondjuk 600 forintot, annak a teljes ára ez 30%-nak felel meg, tehát ez olyan 2000 forint. Ott 2000 forintot kell fizetni azért. És most akkor számoljunk, hogy a 14 000 forintos nyugdíjból hogy fizeti ki azt az egyetlen egy gyógyszert. Nem szedik. Ezért aztán 50-60 éves korban rengetegen, főleg a férfiak, vagy gutaütést kapnak, tehát sztrókot, és lebénul a félfelük, vagy meghalnak, vagy infarktust kapnak, szívinfarktust.
Tehát mit tud ön tenni azon kívül, hogy az egyházközséget mozgósította, és gyakorlatilag, hála Istennek, üzemszerűen működik ez a kárpátaljai segítségnyújtásuk a ferencesek közreműködésével? Ön személy szerint, mint orvos, hogyan rakott rá még egy lapáttal?
Igen, tehát én magam személy szerint azt tudtam felvállalni, hogy miután megtudtam, hogy az egyik faluban, Nevetlen faluban, amelyik egyébként szintiszta magyar falu, több mint 2000 lakossal, és vannak reformátusok is, de többségben vannak a katolikusok, évek óta nincs orvosuk. Na most az útviszonyok azok olyanok, hogy Nagyszőlős nincs túl messze, de olyan elképesztő út vezet oda, amit hát magyar ember nem menne végig rajta autóval. Én sem szívesen teszem, úgyhogy...
Dávid atyával én megtettem ezt az utat, és tényleg hát közel egy óra, 15 kilométer, valami ilyesmi, ugye?
Igen, igen, mert kátyú hátán, és kikerülni sem lehet őket, és a végén már az ember föladja, teljesen reménytelen, és ez még száraz úton volt. No, tehát Nevetlen falu, nincs orvosa, és akkor azt mondtam, hogy én felajánlom azt, hogy havonta egy hosszú hétvégén elmegyek, nővérek látják el, tehát gyakorlatilag felcserek, még talán vannak, akik ismerik ezt a fogalmat Magyarországon is, ma már ez nem divatos, meg nem használják, de hát vegyük úgy, mintha egy háziorvosi rendelőnek a nővér asszisztense, hárman vannak, akik ellátják az embereket, ahogy a saját tudásuk szerint tudják. Megmondják, hogy szerintük esetleg valamilyen gyógyszert menjenek be a patikába, vegyenek, vagy sebeket kötöznek, meg hát ezer módon, ami adódik egy ilyen 2000 fős településen orvos ellátandó feladat, hát azt nagyrészt megpróbálják, mert reménytelen, különösen idős emberek, hogy bekerüljenek Nagyszőlősre, ahol van egy járási kórház, ami szintén színvonalát tekintve hát némi kívánnivalót hagy maga után. Erről nem akarok bővebben beszélni.
Tehát havonta egy hosszú hétvégét kint tölt, mióta és mit tudott tenni?
Igen, hát éppen ezen a héten, ma van szerda, én most pénteken fogok menni legközelebb. Ez a harmadik alkalom lesz, hogy mint orvosként leszek ott. Ez azt jelenti, hogy én pénteken délelőtti rendelésem után azonnal rendelőből indulok és megyek Kárpátaljára, délután 5-re odaérek. A nővérek már előtte, tehát ezt meghirdetik a templomba is, mert hogy az emberek többsége jár templomba ott, hogy lehet jönni, és akkor lehet jelentkezni, aki úgy gondolja, hogy szüksége lenne orvosi vizsgálatra, és tudnék segíteni, azok bejelentkeznek, a nővérek ezt megszervezik. Vérvételt is, tehát én ilyen gyorsan elvégezhető vérvételi lehetőséget tudok biztosítani vércukor, vérzsír tekintetében. Tehát egyrészt ezt, másrészt hát néhány egyszerű eszközt ki tudok vinni, mint elég korszerű EKG, aztán a végtagi Doppler készülék, hát és a saját egyéb kézi műszerek, amik rendelkezésre állnak, meg a saját tudásom. Hát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy pénteken úgy 5 órától este 8-ig rendelek, és szombaton reggel 8-tól este 8-ig egy ebéddel közbeiktatva, mert az idő drága, tehát ott nem lehet azt, hogy most ki kell használni minden percet. Elég fárasztó, de érdekes módon a reggel 8-tól este 8-ig nem érzem sokkal fáradtabbnak magam, mint amikor itthon 4 órát rendelek. Valahogy erőt ad az embernek, hogyha tudja, hogy olyat csinál, amit más nem csinál, és ha én nem csinálom, akkor senki nem csinálja.
Senki nem próbált keresztbe tenni ennek? Tehát nem voltak féltékenyek a felcser ápolónők, a hatóságok? Magyarországon nem lehet akárhol orvosként működni az orvosnak, csak rendkívüli helyzetben, de hát ez rendkívüli helyzet, nem?
Igen, én azért előre megkérdeztem, tehát addig nem mentem, hogy ennek járjanak utána, hogy én nem akarok csak úgy oda menni, úgymond oda tolakodni. Van egy rendelő egyébként, ami hát nagyon lepusztult állapotban van, ezt kell mondanom. Még kézmosási lehetőség is elég nehezen valósítható meg, de mégiscsak rendelő. De tehát előre én ezt tisztáztam, hogy járjanak utána, hogy én nem akarok kellemetlenséget. Hát egyébként a felcserek vagy nővérek, ők természetesen nagyon örültek neki. Van ott egy fogorvos, aki most már jól beszél magyarul, vannak magyar ősei is, de alapvetően ukrán származású, aztán kénytelen volt megtanulni. Gyakorlatilag ő látja el itt ott az orvosi, hát ő a főorvos a körzetbe. Hát nagyon jó kapcsolatba kerültem vele, és hát az emberek örültek neki. Tehát kitöltötték azt az időt mind a két alkalommal, most lesz a harmadik alkalom. Azt kell mondanom, hogy elég siralmas állapotban vannak, tehát sokkal rosszabb állapotban vannak egészségileg az emberek, főleg azért, mert elhanyagolt magas vérnyomás betegek, akiknek évek óta, lehet, hogy évtizedek óta, holott ott van a családban a példa, mert kikérdezem őket, és akkor kiderül, hogy minden családban van sztrókos, fiatal korban, 50-es, 60-as éveiben, vagy a szülő, vagy a nagyszülő, de legtöbbször a szülők, vagy meghaltak, vagy megrokkantak.
Emberileg ön kap-e ettől, vagy pedig feladat, áldozat? Hogy éli meg ezt a szolgálatot?
Én azt is nagyon szeretem csinálni, amit itthon úgymond a hivatásom, és abból élek, de ez különösen örömet ad, mert egyetlen fillér térítés nélkül csinálom mindezt, és amit az előbb mondtam, hogy az a tudat, hogy olyat csinálok, amit nem csinál meg más. És én tudom, hogy ha sikerül rávennem ottan 10-20 embert arra, hogy rendszeresen szedjen gyógyszert mondjuk csak a magas vérnyomással, csak ezt az egyet vesszük, semmi más.
Akkor az életüket menti meg.
Hát, de legalábbis talán meg lehet óvni hosszabb távon, hogy ne ideje korán halljanak meg, vagy ne ideje korán kapjanak sztrókot, vagy szívinfarktust, vagy egyéb olyan maradandó károsodást, ami már ugye esetleg még fiatalkorú gyerekeknek az ellátását veszélyezteti, mert családfenntartókról van szó.
Még vissza egy kicsit az egyházközségre és az összefogás eredményeként megszülető havi gyűjtésre. A többiek kapnak-e visszajelzést, nem lankad-e a lelkesedés, hogyha nem rossz szó a lelkesedést használni erre, tehát összekovácsolja a közösséget az ügy érdekében, és meddig bírják?
Igen, én természetesen tisztában voltam azzal, hogy minden ilyen kezdeményezésnél előbb-utóbb lankad majd a lelkesedés idővel, hogy ezt minél inkább kitoljuk, én ügyelek arra, hogy minden alkalommal legyen visszacsatolás. Tehát én mindig beszámolok arról, hogy ott voltam, mit csináltam, mennyire örültek neki, üdvözletüket küldik, fényképeket készítek, megosztom levelező listán, tehát sőt, volt, hogy a templomba is összejöttünk, csak külön erre az alkalomra, mise után. Tehát, mert tudom, hogy milyen az ember, egy idő után, hát a sok mindennapi teendők között, hát elkezd kopni a lelkesedés, és úgy lassan csökken majd az adakozók száma. Ez eddig még, tehát április óta, most augusztus vége van, ez még nem következett be, és nem kell noszogatnom. Jó, nyáron volt, hogy elutaztak júliusban, családok sok felé mentek, és mondjuk nem jött össze elsőre úgy az adománya, hogy előzőleg, de összejött, és én nagyon remélem, hogy ez még nem tudom, hogy meddig, de nem lankadunk, és talán még követőkre is találunk. Azért hadd mondjam el, hogy nálunk az állandó plébános, aki helyben lakó volt, több mint 10 évvel ezelőtt halt meg, azóta nincs állandó helyben lakó plébánosunk, tehát Torbágyi egyházközséget oldalagosan a törökbálinti plébános látja el, aki Törökbálinton lakik. Tehát az utóbbi 10 évben például nagyon összekovácsolódott a közösség, mert föl kellett újítani a templomot, amihez összefogás kellett, és ez hála Istennek megvolt, és talán ezért is lett ilyen pozitív eredményű ez a megmozdulás erre a tartós segítségnyújtásra is, mert előtte már azért volt egy cél, bár az egészen más volt, mert az a sajátunk volt, a saját templomunk a rendbetétele, de mégiscsak össze kellett hozzáfogni, most egy egészen más cél érdekében, de senki nem érezte kényszernek, hogy ebbe részt vegyen, hanem lelkesen, és én úgy gondolom, hogy kettős eredménye van ennek. Az egyik az, hogy valóban, akik nagyon rászorulnak, azokat segítjük. De legalább ekkora eredmény, hogy azok az emberek, akik erre megmozdultak, a saját lelküket erősítik, mert nem kellett őket noszogatni, hanem talán megérintette a lelküket, hogy ha mi valóban Krisztus követőknek mondjuk magunkat, akkor az egyik legfontosabb, hogy az irgalmasság cselekedeteit azt megtegyük. Már csak azért is, mert, és ezt akkor is mondtam, amikor kiálltam a többiek elé, hogy...
Nem tudom, akkor már Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság évét, amely majd decemberben kezdődik.
Nem, megelőztük őt.
Azt akkor hiszem, önöktől vette az ötletet Ferenc pápa.
A világért sem mernék ilyet mondani, de minden esetre azt hiszem, hogy 2 vagy 3 héttel később hirdette meg Ferenc pápa az irgalmasság évét, ami őtőle nem is tűnt nagy meglepetésnek, mert aki figyelte az ő pápai működését, mert ugye leginkább mi azt ismerjük, bár meg lehet ismerni az előtte püspöki bíborosi tevékenységét is. Az azért gondolhatta, hogy előbb-utóbb erre sor kerül, de minden esetre ez előtte volt, tehát utána hirdette meg. És ezt én nagy örömmel mondtam utána a híveknek, hogy hát most tessék, mi már elkezdtük, amit most Ferenc pápa meg is hirdetett.
És említette, hogy a példa ragadós.
Igen.
Ott félbe maradt az a szál, erre még jut egy kis időnk, hogy fölfigyelte más is rá, az önök nyomdokain elindult-e más közösség is ezen az úton?
Igen, az előbb egy kicsit itt elvesztettem a fonalat, de most már ugye köszönöm a kisegítést. Tehát azért mondtam a hátterét, hogy oldalagosan ellátott, mert a plébánosunk törökbálinti. És végül is föllelkesedett plébános úr, és a nevét is mondjam, Bón István plébános úrról van szó, törökbálinti plébános, és meghirdette Törökbálinton is ugyanezt, és a törökbálintiak is csatlakoztak olyan módon, hogy néhány hónappal később, de ott is elindult ugyanilyen módon meghirdetve, természetesen őnekik kellett, ez idézőjelbe, keresni újabb ottani közösségeket, és ők is úgy tudom, hogy 3 másik falut tudnak támogatni. Az első adományt éppen velem küldték el az előző hónapban, de hát ettől kezdve aztán ezt majd ők fogják adminisztrálni. Tehát egy másik ferences plébános úrnak az ellátási területén 3 másik falut fognak támogatni. Egyébként még csak úgy eszembe jut, hogy időközben sikerült Magyar Gergely ferences atyát meghívnunk a 2 egyházközségnek közösen Biatorbágyra, és ez is jót tett úgymond a további adakozó kedvnek, hogy
láttak egy húsvér misszionáriust maguk között.
Igen, és ő a személyes tapasztalatait, élményeit tudta megosztani az emberekkel, és akikkel én beszéltem, mindenki azt mondta, hogy ez nagyon jó volt, és nagyon megerősítette őket, és úgy gondolom, hogy ez is segít abban, hogy minél hosszabb ideig fönn tudjuk tartani ezt a segítséget. Meglátjuk majd, hogy milyen formában, meg esetleg más közösségek felé, mert azért azt tudni kell, hogy Kárpátalja nem volt olyan értelemben fölkészülve az adományok fogadására, hogy ott csak azt várták, hogy bejöjjön a pénz, és már tudják osztani. Tehát még mindig abban a stádiumban vannak, hogy szervezik az egész egyházmegye területén.
Igen, mert hát itt azt kell érteniük jól, azt hiszem a hallgatóknak, én is a Magyar Gergelytől hallottam ezt, tehát nem adják kezébe csak úgy a pénzt az embereknek, hanem konkrétan meg kell legyen az a cél, amire fordítják, gázszámla, gyógyszer, stb., ahogy már korábban ezt említettük. Tehát, hogy ne kidobott pénz legyen, egyszeri jó lakásra segítség az a pénz, hanem tényleg a szükséget enyhítse, orvosolja.
Igen, az nagyon fontos lenne, hogy valóban azokhoz jusson el, akik a legnyomorultabbak, a legrászorultabbak.
Mert mindenki... ez kell a helyismeret, az ottani embereknek a szakértő helyismerete.
Igen, csak ők tudják azt eldönteni, meg feltérképezni, hogy kik azok. Csak arra akartam kitérni, hogy nem volt feltérképezve. Tehát nekik nem volt erre ismeretük, meg emberük sem igazán. Nagyszülősön még csak-csak volt, mert működik egy karitász, de a kisfalvakban nem. Tehát most kellett nekik erre embereket keresni, másrészt a metódust megtalálni, hogy mi alapján válasszák ki, mert nagyon-nagyon nehéz. Én az elején megmondtam nekik, hogy én szerintem könnyebb volt nekünk összegyűjteni a pénzt, mint nektek majd elosztani, mert mindig surlódásokhoz vezet, mindig elégedetlen embereket csal elő, és mindig lesznek olyanok, akik tücsködbékát kiabálnak és mondanak. Tehát nagyon-nagyon nehéz megtalálni az elosztásnak a helyes módját. Ezen dolgoznak, és én úgy látom, most már hónapról hónapra nagyon jól haladnak előre, ott Nagyszőlős környékén is, de a tudomásom szerint az egész egyházmegyében, tehát Püspök atya megszervezte ezeket a helyi karitászokat, és nagyon nagy a remény rá, hogy hát egyrészt azt az összeget is majd el kell osztani, ami volt ez az említett március 15-i egyszeri...
Az országos gyűjtés.
Az országos gyűjtés, tehát azt még tudomásom szerint nem osztották szét nagyon okosan, mert előbb ezeket az elosztási modelleket kell megteremteni, hogy tényleg azok kapják és úgy kapják, és ellenőrizhető módon, tehát amiket én viszek pénzt, azt is visszaigazolással kapjuk, tehát nem azért, hogy bizalmatlanság van bárki felé is, hanem azt hiszem, hogy úgy a helyes, és mindenki úgy védi magát a gáncsoskodások ellen, mert mindig vannak gáncsoskodó emberek, hogy ez teljesen tisztán történik az elosztás és ellenőrizhető módon.
Nagyon szépen köszönöm, tehát segíteni okosan, nem könnyű, de lehet, és nagy örömforrás is egyben.
Igen. Még egyszer mondom, hogy azon felül, hogy segítünk, én szerintem önmagunknak is nagyon sok jót teszünk azzal, hogy tudatosítjuk, hogy nem sopánkodnunk kell állandóan itt Magyarországon, meg panaszkodnunk, hanem egy kicsit reálisan látni, és akkor meglátjuk, hogy mi milyen gazdagságban élünk, és ez a gazdagság, ez nem a mi érdemünk, hanem ezt ajándékba kaptuk, és mások nem kaptak ennyit. Tehát ha mi többet kaptunk, akkor abból adnunk kellene, és akkor valóban elmondhatjuk, hogy mi Krisztus követői vagyunk, mert azt gondolom, hogy van némi igazság abban, amikor egyházon kívülállók a fejünkhöz vágják, hogy mibe különböztök mi ti tőlünk. Azért, mert koptatjátok a templom padját, és ebben nagyon sok igazságban van. Valóban miben különbözünk? Meglátják az emberek, mint az ős egy házban, hogy csak ránéznek egy személyre vagy egy csoportra, és azt mondják, hogy nézzétek, ők a keresztények. Én szerintem nem mondják ezt ránk a egyházon kívül állók.
Szépen köszönöm ezeket az elgondolkodtató mondatokat, különösen itt a végén. Lehel István orvossal, házi orvossal beszélgettünk a kárpátaljai magyarság segítésének egy módjáról, egy követendő módjáról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
kettesben.